Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és reménységem szerint mai alkalommal be tudjuk fejezni az úrvacsoráról szóló részt. Nyilván nem kimerítve, de a legfontosabb információkat átadva ezzel kapcsolatban. Alapigül nyissuk ki a Bibliánkat a Korintusi első levélnél, és a 11. részből a 17-től a 30. versig terjedő szakasz fogjuk majd kicsikét megvizsgálni, áttanulmányozni, hogy mi is az apostoli tanítás az úrvacsora közösségével kapcsolatban. Tehát Korintusi első levél 11. rész 17-től a 30. versig így hangzik Isten igéje. Ez pedig tudtotokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe, mert először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek közöttetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. Mikor tehát egybe gyűltök egy azon helyre, nincs úrvacsorájával való élés, mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némelyik éhezik, némelyik pedig dőzsöl. Hát nincsenek-e házaitok az evésre és az ivásra, ahogy az Isten gyülekezetét vetitek-e meg, és azokat szégyenítitek-e meg, akiknek nincsen. Mit mondjak nektek? Dicsérlek titeket ebben? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új testamentum, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsülte meg az Úr testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Az elmúlt alkalommal a utolsó vacsoráról, az utolsó páska vacsáról beszéltünk, amit Jézus Krisztus a tanítványai körében töltött el, és ez volt az az esemény, amikor Jézus a páska báránynak a ünnepén egy új jelentést tartalmaz az ószövetségi szabadulásnak, bejelent az új szövetségnek a létrejöttét, aminek az alapja az ő kiontott vére és az ő megtört teste, és ráhagyta a tanítványaira, hogy ezt mindaddig cselekedjék, mindaddig emlékezzenek erre az aktusra és eseményre, amíg ő el nem érkezik már az Isten királyságával, és meg nem alapítja az atyának az országát, az ezer éves királyságot létre nem hozza a földön. A korai keresztényeknél láthatjuk azt, hogy nagyon komolyan vették ezt a dolgot. Ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, illetve majd a második, harmadik századtól a egyházatják, illetve az apologéták írásait, akkor láthatjuk azt, hogy ez a fajta közösség és szövetség étkezés, amely megvalósult Isten körében, körülbelül az első 100-150 éve viszonylag jól működött, viszonylag biblikus keretek között, utána majd később rakódnak hozzá elemek és események, amit ma nem fogok részletesen elemezni, néhány gondolatban szeretnék csak majd erről pár dolgot megosztani veletek, hogy hogy ment félre ez a dolog. És a számomra legtragikusabb ebben az egész történetben, hogy pont az úrvacsora lenne az, ami a Krisztusi egységet, a Krisztus testének az egységét kifejezi, a hívők közösségét kifejezi, és vált számtalan vita, feszültség, testvérviszálykodás forrásává, nem csak a katolikus misetan miatt, hanem még a protestánsok körében is vannak bizonyos nézetbeli és látásbeli különbségek a kenyérnek a mienségéről, most kovászos vagy kovásztalan, szőlőlé vagy bor, alkoholtartalmú, nem alkoholtartalmú, számtalan vita van. Én meggyőződéssel vallom azt, hogy a Bibliában, ami meg van írva, azt kell nekünk alapul venni, és a Biblia ezzel kapcsolatban, mind a kenyérrel kapcsolatban, mind pedig a borral kapcsolatban elég egyértelmű és világos kinyilatkoztatást ad. Ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, akkor azt látjuk, hogy az első keresztény közösség, amelyet Péter apostol prédikációra jön létre Krisztus után 30-ban a Sávút ünnepén, azt láthatjuk, hogy az Apcsel 2.42-ben, hogy a friss megtértek foglalatosak voltak az apostolok tudományában, tanításában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésben. Tehát már az első közösségnél megjelenik a kenyér megtörésének az aktusai szimbóluma, ezt komolyan vették az apostolok, és hogy a múltkori alkalommal beszéltem róla, hogy az új szövetségben, illetve a Bibliában azt lehet sakramentumnak nevezni, amit Krisztus megparancsolt, az ősegyház gyakorolta, és az apostolok tanítást adtak róla. Ez a mi ismeretünk szerint csak az úrvacsorára és a bemerítésnek az igazságára vonatkozik. Következő néhány igeversre később olvashatjuk, és minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek az eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Egyszer már egy kicsit beszéltem erről egy kis úrvacsorai buzdítás során, hogy az úrvacsorai közösség az nem egy gyász esemény. Sok közösség gyászként éli meg, és szomorú levert arccal járnak az úr asztalához. A Biblia azt mondja, hogy örömmel részesedtek. Majd látni fogjuk a kifejezésekből, hogy miért, mert ez a hálaadásnak is az ünnepe egyben, hogy nyilván azt sem lehet elítélni, aki megszomorodik a jelenlegi állapota miatt, és esetleg ebből fakadóan veszi így részt az úrvacsorán, de alapvetően ez a hálaadásnak az ünnepe, amikor hálát adunk Krisztusnak azért, amiért értünk tett. Az Apcsán 27-ben olvashatjuk, mikor Pál apostol Troászban van, a hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűltek a kenyér megszegésére, Pál prédikál nekik, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást megnyújtotta éjfélig. Azután fölment 11. vers, és megszegte a kenyeret és evett, és sokáig mind virradatig beszélgettek, és úgy indultak el. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a hét első napján történt, és az esti órákban. Az egyháztörténelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy Jézusnak a szereztetés igék, illetve az eseménynek az időpontja, ami az esti órákban történt alkonyat után, ezért az első keresztények voltak reggeli istentiszteletek is, főleg majd a görög területen ott a hajnali órákban, munkakezdés előtt jöttek össze a keresztény gyülekezetnek a tagjai, de az úrvacsorázást azt mindig este végezték, amikor Jézus is szerezte az úrvacsorát, és itt is lehet látni, hogy a kenyeret este törték meg, amikor Pál apostol ott volt a közösségben. És van még egy utalás talán az abcselben az úrvacsorázással kapcsolatban, de a lényeg az, hogy lehet látni, hogy az egész abcselben nyomon követhető, hogy az első keresztény közösségek és gyülekezetek hűen ragaszkodtak Krisztus parancsához és tanításához, és részesedtek az úrvacsorai közösségben. Van egy nagyon érdekes írásunk, a Didaché, többször idéztem már én is, Sanyi is belőle, ez a 100-120-as években keletkezett apokrif iratban, egy nagyon érdekes dolgot olvashatunk, hogy hogyan is éltek tulajdonképpen az úrvacsorával ebben az időszakban, ami össze volt kötve az agapéval. Itt is látjuk, hogy Korintusban ebből komoly probléma származik, majd mindjárt kitérünk arra is. Azt írja Didaché az Eucharisztiáról a következőket, így végezzétek. Először a kehely fölött hálát adunk neked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlejéért, melyet megismertettél velünk, szolgád Jézus által, dicsőség neked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk neked, atyánk, az ételért, az életért, a tudásért, amelyet kinyilatkoztattál nekünk, a te szolgád Jézus által, dicsőség neked mindörökké. Ahogyan a kenyértöredékek szét voltak szórodva a hegyeken, és egyé váltak összegyűjtve, úgy jöjjön össze egyházad királyságodban a föld határairól, mert tiéd a hatalom és a dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké. Ne egyék és ne igyék az eukarisztiátokból, senki más csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére. Erről mondta ugyanis az Úr, ne dobjátok a szentet a kutyák elé. Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet szolgáld által. Itt, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a katolikus dogma fejlődésben egészen Jézusig vezetik vissza az átlényegülésnek a tanát, de a Didaché Krisztus után 100-ban erről semmit nem tud, mert azt írja az úrvacsoráról, hogy lélek szerinti étel és ital. Tehát az első században még a keresztény közösségek nem tudnak a későbbi átváltozás tanról, sem a korai egyházatják. Tertullianusnak, Polikárpnak, Ignáciusnak és különböző egyházatjáknak az írásaiban szó szerint megjelennek azok a kifejezések, amelyeket Jézus beszélt, hogy az én testem étel, az én vérem ital, de ha megnézzük a szövegösszefüggést, mert a katolikusok ezt kiemelik ebből a szövegösszefüggésből, akkor azt látjuk, hogy a korabeli gnosztikusok tévtanítókkal szemben írják ezt, akik például a doketisták tagadták Jézusnak a megtestesülését, és nagyon sok esetben ezzel szembe írják Krisztusnak a testét és a vérét, nem pedig az átlényegüléssel kapcsolatban. Akit esetleg érdekel ezeknek a neveknek a függvényében, utána tud nézni ennek a dolognak. És amikor itt a korintusi gyülekezetről is szó van, akkor azt látjuk, hogy Körülbelül Krisztus után 50-51-ben plántálja Pál ezt a közösséget, pár éve később írja a korintusi levelet, és a ő tanításától radikálisan eltér a gyülekezet, és olyan bűnök és gyakorlatok kezdenek bejönni a közösségbe, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy biblikus módon meg tudják élni az úrvacsorai közösséget. És ekkor még az első században az agapé és a szeretetvendégség, illetve az úrvacsorai közösség együtt van, egymásnak a folytatása, és többek között azért is végezték ezt, hogy a szegényebb sorsú testvéreknek is legyen legalább egy héten egyszer valami ennivalójuk, hogy jól tudjanak lakni. Majd a második, harmadik században alakul ki az a gyakorlat, hogy a tehetősebb testvérek az úrvacsorai közösségre visznek magukkal lisztet, gabonát, olajat, különböző dolgokat, és a gyülekezetnek a diakónusai az aktuális szegények, rászorulók, özvegyek körében szétosztják ezt, kinek minek, amilyen szüksége van. Nézzük akkor egy kicsikét Korintust. Egyszer beszéltem már erről, most csak tőmondatokban vesszük végig, hogy megértsük azt, hogy miért alakult ki ez a botrányos helyzet, amiről Pál apostol él, hogy ítéletre jöttek össze, semmi haszon, semmi gyümölcs nincs az életükben az úrvacsora kapcsán, és ez tulajdonképpen a korintusi gyülekezetet úgy is szokták nevezni, hogy ez egy idézőjelben állatorvosi ló a kereszténységben, hogy itt annyi probléma, zűr meg balhé volt, hogy aki pásztori szolgálatra készül, ezt betéve tudni kell ezt a levelet. Legalább 15 apostoli alaptanítás van benne a különböző problémák kezelésében. Az első és fontos dolog Korintussal kapcsolatban egy nagyon fontos kikötőváros volt, a korának egyik legkiterjedtebb közlekedési útvonalán a földközi tengeren. Alexandria volt talán hozzá hasonló, vagy a Róma, de itt a közlekedésből kifolyólag nagyon nagy átmenő forgalom is volt, és Pál szívesen használta ezeket a helyeket gyülekezet plántálásra. Aztán politikai központ volt, itt volt a prokonzuli székhely Achájában, tudjuk, hogy ebben az időben Gallió volt, történészek veszekednek, hogy 51-52 vagy 50-51-ben volt prokonzul, ehhez kell majd számítani a második misszióutat Pál apostolnak, de egy erőteljes központ volt, volt egy bíróság, önkormányzat, 100-tagú szenátus, ez nem a zenekarra vonatkozik. Tehát, és itt volt az eklészia, vagy a népgyűlés, tehát amikor Pál az eklésiáról beszél, akkor nekik egy világos képük volt, hogy mit is jelent ez a dolog. Gazdasági központ volt, mondjuk a mezőgazdasága gyenge volt a terület miatt, mindössze 10% volt, de ami lényeges, hogy kézművesipar volt, bankok és biztosítás, tengeri kereskedelem, turizmus, szolgáltatóipar, tehát rengeteg olyan ember volt, akik különböző foglalkozást űztek, és már ezekből a megtérőkből is majd mindjárt látjuk, milyen problémák fakadtak. Aztán közlekedési központ volt, hajók kiindulási pontja volt, illetve a hajókat itt telehetették ebben a térségben. Oktatási és filozófiai központ volt, volt itt gimnázium, magántanárok voltak, filozófiai iskolák, és a zsidó oktatás is elég magas színvonalú volt ebben a térségben. Egészségügyi központ volt, Aszklépiosznak itt volt a szentélye, különböző gyógyfürdők voltak, gyógyturizmus volt, 16 forrás volt csak a városban, tehát sokan jártak ide wellnessezni, amikor szabad idejük volt. Aztán kulturális és társadalmi központ, az isztmoszi játékok itt voltak, vagy 14 ezer fős színház volt, vándorénekesek, szónokok voltak, és végül nem elhanyagolható is témánk szempontjában nagyon is fontos, hogy vallási központ volt, Afrodité városa volt, az a szexualitás központja volt a korai ókorban. Aztán itt volt Poszeidon, volt a város védőszentje, Athéna volt a kézművesek védőszentje, Tükhé a szerencséi, Hermész a kereskedők és az utazóké, Ízisz pedig szintén megjelenik egy kultuszban. És ez azért fontos látni, mert a gyülekezetben, amikor az emberek megtértek itt Korintusban, körülbelül 300 ezer szabad és 500 ezer rabszolga volt a városban ebben az időben, tehát egy körülbelül 800 ezeres nagyvárosról, megapoliszról beszélhetünk a kor kapcsán. Ennél valamivel ehhez megközelítő nagyságú város volt Alexandria Antiókia, és természetesen az egymilliós lakosságával Róma, és ezek a megtért, újjászületett keresztények ilyen háttérből fognak érkezni, hogy különböző foglalkozásokat űznek, minden egyes foglalkozásoknak van egy céhe, ezek a céhek ilyen vacsorákat szoktak egymás között tartani. Ezeken különböző bálványokat imádnak, bálvány istentiszteleteken vesznek részt, és nagyon sokan ezt az attitűdöt hozzák magukkal a keresztény közösségbe és gyülekezetbe, és Pál a 10. részben pont erről ír, majd fogok hozni erről egy igét, hogy sokan összekeverték az ördögnek a poharát az úr poharával, az ördög asztalát az úr asztalával, tehát sokan összemixelték a régi életből, az óemberi természetből fakadó dolgokat az új embernek a természetével. Itt van egyébként ez a 14.000 férőhelyes színháznak a maradványa. Elég sok minden megmaradt a korintusi romokból. Tehát röviden, főleg pogány megtérők voltak ebben a gyülekezetben. Az ószövetségi ismereteknek a teljes hiányával rendelkeztek. Ezért, ha megnézzük például a korintusi levelet, láthatjuk, hogy Pál apostol milyen sok ószövetségi történetet vesz elő, hogy megmagyarázzon különböző dolgokat. Szó van itt a páskabárányról, szó van a feltámadás rendjével kapcsolatban a különböző kürtökről, az ünnepekről, a kovászról. Rengeteg új szövetségi elemet, ószövetségi elemet találunk az új szövetségben. Alacsony erkölcsi nívó jellemezte a gyülekezetet, nem véletlenül voltak kiskorúak. Ahogy mondtam, ezek a régi óemberi természeti dolgok és a liberális gondolkodásmód, ez fellazította a gyülekezetnek az erkölcsét. A város szellemi közege az nagyon, nagyon kegyetlen volt. Ahogy mondtam, több istenségnek volt itt a kultusza, a központja, szinte minden egyes ember kivétel nélkül, a rabszolgák is valamilyen bálványistent imádtak, valamilyen kultuszban hittek, tehát egy nagyon zűrös terület volt ez szellemileg. Nem véletlen, hogy Pál természet fölötti bátorítást kap arra, hogy ebben a városban végezze a szolgálatát, és Efézusban is láthatjuk, hogy milyen szellemi közegben kell végezni a munkáját. Növekedésben és a szentségben való megrekedés, ez jellemzi a korintusi gyülekezetet, a szélső aszketizmustól a szélső szabadosságig mindent megtalálunk a közösségben és a gyülekezetben. Erőteljes volt a filozófiai gondolkodásmód, Pál erről a második részben külön is beszél, és megjelennek a társadalmi különbségek az egészen előkelő gazdag arisztokratáktól, kezdve egészen a legutolsó rabszolgákig, akik ebben a városban tartózkodtak. Ez tehát Korintus és Pál apostol, mikor írja ezt a levelet a gyülekezetnek, akkor ő ezzel a háttérrel szembesül, hogy amióta ő elment a gyülekezetből, ezek a problémák, amíg még ott voltak, nagyjából tudta kezelni, tanította, kezelte a gyülekezetet, ezek az eltávozása után bizony felszínre kerültek, és elég sok és komoly problémát okoztak. Nézzük a problémákat, amiről Pál apostol beszél a levélben. Az első probléma 17. versben van, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Az összegyülekezés szó ebben az ige szakaszban, még picit tovább, ötször szerepel ebben a részben, vagyis Pál apostol hangsúlyosnak tartotta azt, hogy a gyülekezet az összejöjjön. Tehát nem otthon tévé előtt nézik a aktuális közvetítést, nem a rádiót hallgatják. Nyilvánvalóan, hogyha valaki beteg vagy nem teheti meg, akkor ez más kérdés. De akinek csak lehetősége és módja van rá, annak fontos, hogy a közösségben, a gyülekezetben élje meg az úrvacsorát. Erre már később lesz ebből egyházfegyelmi kérdés is, de a Biblia ezt a oldalát nem támogatja. De ha csak lehet, mindig a közösségben, a gyülekezetben kell eljönni és részt venni. Megdöbbentő számomra az, hogy sok kereszténytől hallom, hogy azért nem jövök gyülekezetbe, mert tanulnom kell, mert fáradt vagyok, mert ma kétszer mosogattam, és harmadjára már akkor nem fogom bírni, ha elmegyek a gyülekezetbe. És nemrég voltam egy közösségbe, mindegy, hogy hol. Tudjátok, ott nincs minden vasárnap igehirdető. Ott úgy megy az igehirdetés, hogy testvérek összejönnek, és ilyen fehér falra egy Isten tiszteletet levetítenek a YouTube csatornáról. És ezek a testvérek ülőkocsival, járókerettel és ezek is motoros eszközzel mennek el Isten tiszteletre. Úgy mennek el. Megtehetnék, hogy otthon maradnak, otthon is be lehet kapcsolni a YouTube-ot, otthon is lehet nézni a videót, nem. Ők a testvéri közösség miatt elmennek a gyülekezetbe. Járókerettel, ülőkocsival, motoros szekérrel, de elmennek a gyülekezetbe. És nincs kifogás. És ott vannak. Igaz, hogy 10 perc alatt mennek fel a lépcsőn, de felmennek. Mert az úrházába mennek, hogy közösségbe legyenek egymással. Ez gondolkodásmódbeli különbség, hogy szeretem az Úr népét, szeretem a gyülekezetemet, mert annál kevesebben vagyunk. Izraelben ma is divat, hogy messiás hívő zsidók, akik a minnyánt, a tíz férfiak által imádságot olyan komolyan veszik, hogyha összejönnek reggel 9-en vagy 8-en, és nincs meg a 10 ember, két testvérhez elmennek, és kirángatják az ágyból, hogy jöjjön imádkozni. Ott nincs mese, ott 10 embernek meg kell lenni, mert a városnak a jóléte azon fog múlni, vagy a városnak a megmaradása, hogy az a 10 férfi imádkozik-e azon a helyen, vagy nem. Értitek? Nem azt mondom, hogy most mindenkinek segédeszközzel kell jönni a gyülekezetbe, csak a gondolkodásmód, hogy hogyan gondolunk egy összejövetelre egy gyülekezetbe. És itt érdekes a két görög kifejezés, amit itt Pál használ, a haszonnal és a kárral, ugyanis magyarra nagyon nehéz visszaadni, de valami olyasmit jelent, hogy nem az erősségetekre, nem a hatalom miatt jött, vagyis nem arra jöttök össze, hogy valami hasznotok származzon ebből a dologból. Nem az, hogy erőt gyűjtsetek a gyülekezetben, kapjatok valamit, tudjatok adni valamit, hanem egy rossz dolog miatt jöttök össze, hogy nem úgy mentek haza, hogy lelkileg megerősödtök, bűneitekből meg tudtok térni, fel tudtok szabadulni, kaptok gyógyulást az Úrtól, hanem még nagyobb teherrel mentek haza, vagy úgy mentek haza, hogy meg sem szabadultatok. És ennek a gyökere abban volt, itt Pál apostol ezt szépen nevezeti, hogy az úrvacsorai közösség gyakorlatilag egy lukuluszi lakomává zűlött le a dolog, és a gyülekezeti tagok már semmiben nem tudtak részesedni, amire valójában Isten az eklézsiát, a gyülekezetet létrehívta. És ezért van erő is a gyengeségét megemlítve, hogy nem mindegy, hogy úgy megyünk el a gyülekezetbe, hogy megfrissülve, megújulva, világos, tiszta látással, kijelentéssel, Úrtól vett üzenettel, vagy pedig úgy megyünk, na, már megint egy szokásos Isten tisztelet volt, nem történt semmi, mintha mi se történt volna. És ekkor mondja Pál apostol a második problémát, hogy azt hallja a beszámolók alapján, hogy szakadások vannak a gyülekezetben, mert szükséges is, hogy szakadás legyen. Miért mondja Pál apostol, hogy szükséges, hogy szakadás legyen? Miért jó az, hogyha egy gyülekezetben szakadás van? Már pedig Pál apostol azt mondja, hogy ez egy szükséges dolog. Itt azt kell megvizsgálni, hogy a görög két szót használ a szükséges dologra. Az egyik a dei kifejezés, ami azt jelenti, hogy logikusan szükséges, a másik pedig egy erkölcsi szükségszerűségre használt kifejezés. Na itt a logikai szükségszerűségről van szó, és azért mondja Pál apostol, hogy szükséges, hogy szakadások legyenek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. És a szakadásnak az a célja, hogy kiderüljön, kik azok, akik Istenhez tartoznak, és kik azok, akik nem. A szakadásnak ez az egyik biblikus értelmezése, hogy külön váljon ez a két dolog. Egyébként az itt használt kipróbáltak kifejezés a dokimázó, ez azt jelenti a periadzóval ellentétben, hogy azt megvizsgálni, hogy valamiben mi a jó. Tehát nem a rosszat keresni, a periádzó azt jelenti, hogy azt keresni, mi a rossz valamiben, miért nem tudom elfogadni, miért nem biblikus. Itt azt vizsgálja Pál apostol, azt kell megnézni, hogy valami miért jó. Az a testvér miért úgy imádkozik, miért szereti még az Urat, miért jár a közösségbe, a pozitív oldalát kiemelni. És amikor ezek a testvérek így összejönnek, akkor ezek a kipróbáltak, akik akarják a krisztusi egységet, akik szeretik a testvéreiket, akik biblikus módon akarják megélni az úrvacsorai közösséget, ezek azok, akik a kipróbáltak. És ezek azok, akiknek tulajdonképpen a gyülekezet zömét kell alkotni. Ha megnézzétek például a Korintusi levélnek az elejét, hogy kezdődik? Én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé. Már megvan a szakadás a közösségben, a gyülekezetben. Pál mondja, hogy ez neki nagyon nem szabadna így lennie. De ha mégis van ilyen, akkor annak az egyetlen egy oka és célja lehet, hogy akik az úréi, azok hozzá tartozzanak. Váljon külön a hamis az igaztól, a gonosz a jótól, teljesen váljon el ez a dolog, és ez logikusan szükséges. Szükséges, hogy bekövetkezzen egy gyülekezetbe, hogy nem mixeljük össze a dolgokat. Nevezzük néven a bűnt, a fehér legyen fehér, a fekete, fekete ne legyen olyan, hogy szürke. Ilyen nincs a új szövetségben. Tehát ez a másik dolog, hogy a hiteles személyek, ezáltal a szakadások, itt a két klasszikus kifejezést használja, Pál a szkizmát és a herezés kifejezést, egyik befele, másik kifele vonatkozik, ezt most nem szeretném részletezni, de a hangsúly mondom azonban, hogy a hitelesség jelenjen meg, amikor egy gyülekezetben ilyen dolog van, derüljön ki, hogy ki az, aki az úré, ki az, aki az Úrhoz tartozik. És utána mondja Pál apostol, hogy nyilvánvaló, hogy ilyen közösségben és ilyen körülmények között, amikor összegyűltök ugyanarra a helyre, nincs úrvacsorájával való élés. Vagyis, ha a gyülekezet abban a szellemi állapotban, amit itt Pál apostol lefest, nem lehet biblikusan megélni az úrvacsorai közösséget. Nagyon érdekes itt is az a kifejezés, hogy amikor összegyűltök, azt tudjuk, hogy Korintusban is a második, harmadik századig nagyon-nagyon sok helyen az gyülekezetek házi közösségben jöttek létre. Ez az ige talán utalást tesz arra, hogy több házi csoport, vagy esetleg a gyülekezetek közössége egy nagyobb bérelt helyen részt vehetett talán ebben az időben, és tényleg valóban egy nagy szeretetpendészséget, egy nagy közösségi lakomát tartottak idézőjelbe. Nem teljesen biztos, de Korintusban főleg a nyári időszakban nagyon sok raktár vagy raktárházak voltak üresen, amiket ilyen istentiszteleti célra is fel tudtak használni. És utána Pál apostol rátér a negyedik problémára, ami tulajdonképpen a skandalum az egész történetben, hogy kiki az ő vacsoráját veszi elő az evésnél, némelyik éhezik, némelyik pedig dőzsöl, szó szerint részegeskedik. A történetek a háttere nagyon egyszerűen röviden annyi, hogy mondtam, ez mindig este történt, és nyilván azok a gazdagok, akik függetlenek voltak, önállóak voltak, vagyonaik voltak, ők hamarabb el tudtak menni egy istentiszteletre, nem pont beestek 4 órára, 5 órára vagy 6 órára, hanem akár órákkal előtte már el tudtak menni, vitték magukkal a kis batyújukat, az élelmiszerüket, vitték magukkal a bort, és hát várakoztak a többiekre. Közben beszélgettek, eszegettek, és mire a kézművesek, iparosok, akik tólig dolgoztak mondjuk 5 óráig, 6 óráig, meg a rabszolgák, akiknek is szigorúan szabott munkaidejük volt, ők tulajdonképpen az alkalom kezdetére érnek oda, vagy nem sokkal előtte. Azt látják, hogy nekik sok esetben, főleg a rabszolgáknak még élelmük sincsen, az asztalon minden el van pusztítva, és azt látják, hogy Anasztopulosz testvér éppen ott a földön valamilyen kannásbor társaságában jól érzi magát. Ez volt a probléma, ez volt a botránykő, hogy a testvéri szeretetnek a teljes hiánya nyilvánult meg, amikor a gyülekezet egyik fele éhezett, szükséget látott, a másik fele pedig azt tudta, hogy mennyit egyen, meg mennyit igyon. És ezek a társadalmi különbségek, amikről korábban beszéltem, és Korintus városát jellemezte, ez nagyon kijött ebben a közösségben és gyülekezetben, és akkor még különböző problémákat okozott, ahogy mondtam, valaki szélső liberális volt az erkölcsi dolog tekintetében, ő például nyugodtan elment Afrodité templomába, és úgymond kultuszokat űzött valamelyik papnővel, mert Jézus azt mondta, hogy a szellem az, ami megelemény, a test az nem használ semmit, hát akkor azt csinálok, valamit akarok. Ő szépen elment oda, és aztán ment vissza Isten tiszteletre. Aztán valaki meg teljesen átment az két a életmódba, megundorodott attól az élettől, amit korábban élt ebben a templomban, vagy ahova járt a szolgáltatásokhoz, és a teljes aszkézisbe megy át, hogy akkor jobb nőt se érinteni, akkor a feleségemhez se nyúlok meg semmi. Hát a végletekig szét volt szakadva ez a közösség és gyülekezet, és Pál apostol azt mondja, ahol nincs testvéri szeretet, nincs közösség, ahol szakadás van, ahol részegeskedés van, ahol elköstelenség van, lelki kiskorúság van, ott nem lehet biblikusan élni az úrvacsorával. Ez világosan látható, igaz? Egy gyülekezet így gyűlik össze, azért az elég súlyos dolog. És többek között nem csak ez, de ez is az oka volt a sok visszaélés ezzel kapcsolatban, hiszen ez nagyon sok görög városra és görög területű gyülekezetre jellemző volt ez a fajta társadalmi, gazdasági szakadék, hogy később az úrvacsora elválik az agapétól. Az agapét már csak néha rendezik meg a úrvacsorával egybekötve, és az úrvacsora majd később szintén egy változáson fog keresztül menni. Magának a szereztetési igéknek a leválasztása a közösségtől, ez majd a második, harmadik században kezdődik meg, és majd a katolikus teológiában, az átváltozás tanában nyer majd létjogosultságot. De itt világosan lehet látni, hogy úrvacsora nincs közösség nélkül. Tehát közösség nélkül nem lehet megélni az úrvacsorát. És mi volt ennek a következménye? Az egyik a méltatlan úrvacsorázás. Erről kicsit fogok majd később beszélni, de a méltatlan szó azért érdekes a görögben, mert nem tudjuk pontosan, hogy mire utalhat. Ugyanis utalhat arra, hogy valaki méltatlanul járul az úrasztalához, és így veszi a jegyeket, mert mondjuk valamilyen bűn van benne, vagy maga a körülmény méltatlan az úrvacsorázásra, amikről beszéltem. Én úgy látom, hogy mind a kettő igaz ebben az esetben. Egyrészt a körülmény is lehet méltatlan egy úrvacsorázáshoz, méltatlan lehet Isten népéhez, Isten közösségéhez, de az is méltatlanul járul az Úr asztalához, akinek felismert rendezetlen bűnei vannak. Majd erről fogok beszélni egy kicsikét később. A második vétkezés az Úr teste és vére ellen, vagyis aki méltatlanul veszi az Úr kenyerét és az Úr poharát, az az Úr teste ellen vétkezik. Itt valószínűleg nem a fizikai testről van elsősorban szó, hanem Krisztusnak a szellemi testéről, a gyülekezetről, ami Krisztusnak a teste, ez ellen vétkezik, mert a saját gyülekezetét károsítja és pusztítja, nyilvánvalóan valamilyen szinten az Úr testének a megtaposása is ezzel kapcsolatban van. A Zsidók 10-ben olvashatunk erről figyelmeztetés a vérrel kapcsolatban, és végül megjelenik a gyengeség, a betegség és a halál. Itt nem kell szépíteni, a Károli fordítás a alvászót használja, a hívőkkel kapcsolatban ez mindig a halált jelenti, az alvással kapcsolatos kifejezés. Vagyis voltak olyan keresztények, akik ennek az urvacsorázásnak a következtében a Isten ítéletét vonták magukra, és nem csak, hogy meggyengültek, megerejütenedtek fizikai és szellemi értelemben, hanem fizikai betegségbe estek, és voltak közülük nem kevesen, akik meghaltak. Emlékezhetünk rá, amikor az urvacsorának az előképéről, a páskáról beszéltem, akkor mi volt a következmény, hogyha valaki nem helyesen használta a báránynak a vért, vagy nem használta? Mi történt velük? Meghaltak. Nem biztosított védelmet. Éppen ezért a bemerítés mellett a úrvacsorázás még az, nem tudom, erről lesz idő beszélni, vagy egy másik szolgálatban, hogy ez egy szellemvilág felé való üzenet. A szellemvilág mindig a szimbólumokból ért, és az úrvacsorázás ennek az egyik legmarkánsabb kifejezése, a Krisztus megváltásáról történő beüzenés a szellemvilágba, hogy mi hitáltal élünk ezzel, és hogyha ezt hitáltal vesszük, és biblikus módon élünk az úrvacsorával, akkor a pusztító angyal, idézőjelben, mint az Ószövetségben a páskaválnak kapcsán, el fog kerülni bennünket. De ennek a hangsúly azon van, hogy hogyan is veszünk úrvacsorát. Nézzük, a Bibliában milyen elnevezéseket találunk az úrvacsorával kapcsolatban. Az egyik, amit már olvastam, az úrvacsorája, az 1 Korintus 11:20-ban olvashatunk erről. Az 1 Korintus 10:21-ben olvashatunk az úrasztaláról, az úrasztalával való közösségről, ennek ószövetségi gyökerei vannak, aztán olvashatunk a kenyérnek a megtöréséről, ez is szintén gyakori kifejezés, aztán a hálaadás és az eucharisztia. Szeretném mondani, hogy az eucharisztia az teljesen biblikus szó, és a Bibliában egy nagyon fontos kifejezés a hálaadással kapcsolatban. Az, hogy ezt később a római tradíció mivé változtatta, az a Bibliától bizonyos értelemben teljesen független. Mi nyugodtan, bátran, biblikus értelemben használhatjuk az eucharisztia kifejezést. Nem kell tőle félni, ettől még nem leszünk pápisták. A következő az áldás, vagy az eulógia kifejezés, ez az áldás pohara, így jelenik meg Pálnak az írásában. És végül a közösség, vagy a koinónia, 1 Korintus 10:16-ban, és számomra ez áll egy picikét legközelebb hozzám az úrvacsora, hogy ez egy közösségi vacsora, amikor Isten népe együtt van. Mindegyik fontos és hangsúlyos, de ha megnézzük majd az 1 Korintus 11-ben, amit itt Pál apostol végigvesz, hogy itt igazából az összegyűlökezés, a közösség, ezen van elsősorban a hangsúly. És röviden, ezt nem fogom végigelemezni, mert ez nagyon-nagyon sok időt venne igénybe, csak akit érdekel. Rómánál ugye azt látjuk, hogy van a transzubstantiáció, vagyis az a dolog, amikor Krisztusnak a kenyérben és a borban, Krisztusnak a teste és a vére valóságosan megjelenik, átváltozik a Krisztusnak a testévé és a vérévé, ezt előtte konszekrálják, előtte ezt beimádkozzák, beszentelik, beáldják, és ezért van az a probléma, hogy ezt a pap megteheti anélkül is, hogy egy gyülekezet jelen van. Elválasztották a gyülekezetet ettől a fajta cselekménytől, amit itt a katolikus egyház gyakorol, és még protestáns körökben is probléma van abból szerintem, és lehet, hogy csak én látom így, de amikor, ha a bibliai gyakorlatot megnézzük, majd a szereztetés igéknél fogok erről beszélni, azért mi is szétválasztjuk ezt a két dolgot. Tehát nem itt készül a bor kiöntése és a kenyér megtörése, hanem máshol. A Biblia ezt nem tanítja. A Biblia az előhagyja ezeket az eseményeket. A reformáció korában Luther a konszubstantiáció tanítja, ez valahogy ilyen félutas megoldás, hogy kinn is vagyok, benn is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok, tehát jelen van, de mégse látható. Ott van, de még sincs. Valahogy ez a köztes dolog. Ennek lett a következménye az, hogy az elmúlt 15-20 évben az evangélikus közösség sok luteri tradíciót feladva közeledett a katolikus egyházhoz, és jó pár ilyen dolgot feladott. Hát Luther az igazából azért volt bizonytalan, mert ő nem tudott mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Hát ő ezt megpróbálta valahogy szó szerint is venni, de mégsem akart belemenni a katolikus mise áldozatba, valahogy a kettő között így félúton megrekedt. Aztán Calvin, ő a lelki vagy szellemi kommunió tanítja. Ez tulajdonképpen az evangélikál örökség, ami azt tanítja, hogy a kenyér és a bor nem változik át lényegét tekintve Krisztus testévé és vérévé, de Krisztus az ő lelke által jelen van az úrvacsorai közösségben, ott van a gyülekezetben, ott van Isten népe körében, és lélek által, az ige által, az imádság által a hívők részesednek Krisztusnak a javaiból, Krisztusnak az áldásaiból. És a utolsó, a Zwingli álláspontja pedig az, hogy ez egy emlékvacsora. Ahogy mondtam az elmúlt alkalommal a három kulcs kifejezést, a szövetséget, az emlékezést és a reménység eljövetelét, hogy, és több utalás is van rá, hogy az úrvacsorázásban megemlékezünk arról, amit Krisztus értünk tett, és Zwingli inkább erre helyezte a hangsúlyt, és nem elsősorban a lelki oldalára, mint Calvin. Ahogy mondtam, sok igazság van ebbe, de láthatjuk azt, hogyha ez csak csupán egy emlékvacsora lenne, akkor ennek lenne szellemi következménye? Nem lenne. De látjuk azt, hogyha valaki ezt nem biblikusan éli meg, akkor bizony nagyon súlyos következménye is lehetnek annak, hogyha valaki az úrvacsorával helytelenül él, tehát biztos, hogy van egy lelki, szellemi közeg, közösség, ami itt van. Ha valakit esetleg már érdekel, nyugodtan tanulmányi ezeket, Calvin az institúcióban elég szépen és részletesen is beszél ezekről a dolgokról. És még egy érdekesség, a egyháztörténészeknek a feljegyzése szerint azt lehet látni, hogy a Krisztus utáni 7.-8. századig nem lehet egyértelműen beszélni arról, hogy mindenki vallja és tanítja az átlényegülés tanát, ez a későbbi időpontban válik majd kulcsfontosságúvá, és 3-4 olyan csoda is történik a kihirdetések közben, hogy állítólag mind a mai napig egy ilyen átváltozott ostya és bor, ami vérré változott, mind a mai napig őrzik, és állítólag tudósok is vizsgálják, hogy ez most hogy maradhatott meg ennyi időn keresztül. És akkor nézzük a legfontosabbat, ami talán bennünket érint, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, amiket tulajdonképpen Jézus Krisztus mondott. A szereztetés igény kapcsán azt olvashatjuk, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtört, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Pál apostol azt mondja, hogy az Úrtól vette ezt a dolgot. Liberális teológusok Bultmanntól kezdve próbálják ezt úgy magyarázni, hogy Pál apostol ezt valakitől hallotta, de tudjuk a Galata levélből és más újszövetségi írásaiakról, hogy Pálnak személyes kinyilatkoztatása volt, nem csak az apostoli szolgálatra, hanem Jézus nagyon sok mindent tanított neki, és vélhetően Jézus volt az, aki szintén beszélt neki ezekről a dolgokról, és világosan beszél itt arról. Az egyik kulcskifejezés, hogy azon az éjszakán, és ahogy mondtam, az első keresztény közösségek mindig este vették pontosan emiatt az úrvacsorát, és a Biblia alapján nagyon világos, nem csak az evangéliumok, hanem a 1 Korintus alapján is, hogy bort használtak. A görög vidéken feltűnik az, hogy valamikor vízzel hígították, de egy-két egyházatja megrója ezért azokat a gyülekezeteket. Jól nem hiszem, Tertullián volt az, aki emiatt szót emelt, hogy hogy merik a bort vízzel hígítani, amikor az már nem tudja kiábrázolni Krisztusnak a vérét jelképesen, mert az elegyítve van. Ezt elegyítetlenül kell szimbolizálni, és az sem biblikus, hogy a kenyeret belemártjuk a borba, mert külön kell a két cselekményt végrehajtani. Tehát itt a Bibliában szintisztán és világosan a úrvacsorázásnak az időpontját már a korai időszaktól kezdve az esti órákra helyezik, sötétedés után, és valóságos bort használnak, és kenyeret. A kenyerrel kapcsolatban, ha a Jézusi történetet nézzük, akkor tudjuk, hogy itt egy macesszról van szó, egy kovásztalan kenyérről. A keleti és a nyugati egyházban ebben probléma van. Az egyik kovászost használ, másik kovásztalant. Ez abból a vitából származik, hogy Jézusnak az utolsó vacsorája az páska vacsora volt-e vagy sem. A János evangélium és a szinoptikusok között állítólag van valami ellentmondás. Én ilyennel nem találkoztam. Kétféle időrendet használnak. Abban az időben háromféle naptár is volt. János vélhetően nem azt a naptárt használta, amelyeket a szinoptikusok, ugyebár tudjuk, hogy a szaduceusok máshogy számolták az ünnepet, a farizeusok is, és volt egy eszéneus naptár is, és hogyha Jézus valóban egy eszéneus felházban töltötte az utolsó páska idejét, akkor akkor teljesen beleillik a különböző számítási időrendbe. Ebben túl nagy teológiát nem kell igazából keresni. És ahogy mondtam, a kenyér megáldása, illetve a bornak a megáldása a szereztetés igékben, ez azt jelenti, hogy a két elemnek együtt kell lenni, két szín alatt kell nyújtani a gyülekezetnek a szent jegyeket, nem pedig csak az egyiket, csak a másikat. A római teológia szerint, mivel Jézus azt mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, vagy a poharat, ez a kettőt el lehet szépen választani, de a Bibliában erre utalást nem találunk. És az, hogy ez a vacsora után következett be ez a szereztetési igéknek a létrehozása, ez kapcsolt össze az első keresztény közösség és gyülekezet. Ahogy mondtam, hogy összegyűltek minden héten, a hét első napján, és akkor egy agapé volt, egy szeretetvendégség volt, ahol mindenki betette a közösbe, amit éppen hozott magával, mindenki elfogyasztotta az ételt és az italt, majd pedig utána vagy a ház vezetője, vagy a gyülekezetnek a presbiter esetleg, vagy diakónusa, az első században semmit nem tudunk arról, hogy külön papi osztály lett volna, hogy kiszolgálja az úrvacsorai jegyeket. Sok esetben a házigazda, a ház tulajdonosa osztottak az úrvacsorát. Volt, amikor például Filippiben megjelennek a házi közösségekben már a diakónusok és a püspökök, nyilvánvalóan akkor a gyülekezet vezetői kezdték már el kiosztani az úrvacsorát. De igazából a hangsúly nem ezen volt, hanem azon volt, hogy a gyülekezet egy közösségben élte meg ezt a dolgot, egy közösségben vették az úrvacsorai jegyeket. És ami talán a legbiblikusabb módja lenne az úrvacsorázásnak, amit nem sok helyen gyakorolnak, az, hogy amikor az úrvacsorázásra kerül a sor, akkor az úr asztalánál történne a kenyérnek a megtörése, és a bornak a kiöntése. Nem pedig egy elkülönített helyen vagy cselekményben. Tudom, az idő miatt sietünk, rohanunk, nehogy baj legyen, nehogy itt folyjon ki, rengeteg dolgot lehet mondani, de ha a Bibliát megnézzük, és az első keresztény közösségi gyakorlatát, akkor azt látjuk, hogy ők egy közösségi étkezésben, és nem elkülönítve a szentjegyeknek az előkészítését élték meg az úrvacsorát, hanem ott miközben étkeztek, és eljött az esemény időpontja, akkor ott megtörték a kenyeret, és úgy adták tovább egymásnak, fogták a kelyhet, adták tovább egymásnak, vagy öntötték a másiknak a poharába, és úgy úrvacsoráztak az első századi közösségben és gyülekezetben. És azt is olvashatjuk a 1 Korintus 10.16-ban, hogy ez a hálaadás pohar, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk. Vagyis, amikor a hálaadással vesszük a Krisztusnak a vérét, kicsit talán furcsa lehet, hogy a szereztetés igékben azt olvashatjuk, hogy először a kenyeret veszi, itt pedig a pohárral kezdődik, a didaké is erre utal, hogy a pohár van az elsősorban. Igazából a sorrenden is sok vita meg veszekedés megyen. Szerintem a lényeg nem ezen van, hogy most melyiket osszuk hamarabb. Ha a Jézusi történetet vesszük, akkor nyilvánvalóan kenyér és a bor a bibliai sorrend, de igazából a hangsúly, hogy mondtam, nem ezen van, hanem hogy azon, hogy az esemény és a cselekmény az biblikusan történjen. És a kenyér, amelyet megszegünk, a Krisztus testével való közösségünk, vagyis nem lehet elválasztani az úrvacsorázást a testvéri közösségtől, a testvéri együttléttől, mert egyek vagyunk akkor, amikor az Úr asztalához járulunk. És az 1 Korintus 10.21-ben olvashatunk egy figyelmeztetést, nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának a részesei. Vagyis, ahogy mondtam, ez a korábbi korintusi pogány gyakorlat, amikor bekerült a gyülekezetbe, sokan azt hitték, hogy amikor a munkahelyén a barátokkal, a céhekkel a végén elmentek egy ilyen munkatársi vacsorára, vagy valami, az ugyanolyan volt, mint a gyülekezetben az úrvacsora. Hát nem ugyanaz volt. És azt mondja, Pál, ezt a kettőt ne vegyítsétek. Vagy ezt csináljátok, vagy az, de a kettőt együtt nem lehet. Vagy Krisztushoz tartoztok, és az Úr vérével való közösségeteket élitek meg, vagy pedig visszamentek a bálványimádó és régi életmódotokba. És a szereztetésségék kapcsán még röviden csak annyit, hogy ez a formula és ez a gyakorlat, ami kirakult a keresztény közösségben, ebben semmilyen jel és semmilyen utalás nincs arra, ami, ahogy mondtam, az utána következő évszázadokban teljesen félrevitte ezt az Istentől való közösséget, amit az úrvacsorázással Isten létre akart hozni. Ha megnézzük a szereztetés igéket, akkor azt látjuk, hogy bonyolult dolog, nagyon egyszerű dolog, és mégis könyvtárnyi kötetek vannak már, hogy mégis ezeket a dolgokat hogyan és milyen módon kell értelmezni. Nézzük még meg röviden, hogy mi is az úrvacsorának az üzenete. Az egyik az emlékezés vacsorája, erről már beszéltem, hogy az úrvacsorai közösség az emlékeztet bennünket. Krisztusnak a kifolyt vérére és a megtört testére. Erre kell emlékeznünk. És erre mindaddig emlékeznünk kell, amíg Jézus Krisztus vissza nem fog jönni. És ezért is volt jó szerintem az első századi közösségi gyakorlat, hogy ezt minden héten megtették, ezt az úrvacsorázást. Most függetlenül attól, hogy most Agapéval vagy milyen problémák voltak, de ez azért volt fontos, mert az első keresztény közösség és gyülekezet folyamatosan ebben az emlékezetben élt. És ha belegondolunk józanul, érhetnek bennünket a hétköznapok során olyan terhek, nyomások, nehézségek, hogy van olyan, szerintem legalábbis én már jártam így, hogy úgy valahogy elfelejkezek úgy sok mindenről az Úrral kapcsolatban. Jártatok már így? De amikor az úrvacsorázás van, ha más nem, akkor az ember az, hogy kicsikét üránzba szeri magát. Mi van? Hogy van? És akkor már jön az emlékezés, hogy Krisztusnak értem kifolyt a vére, megtört a teste, emlékezek arra, amit értem tett. Hát ez fontos, hogy lehetőség szerint a heti volna talán a legbiblikusabb, de a rendszerességgel való élés, a havi rendszeresség, az se egy rossz gyakorlat, de a Biblia nem is mond igazából erről konkrétan kijelentést, hogy most hányszor lehet úrvacsorázni. Vannak olyan gyülekezetek, akik azt mondják, hogy évente egyszer kell, mivel a Páska bárányt is egyszer kellett megünnepelni, akkor úrvacsorázni is évente egyszer fogunk. De sokan azért mondják, hogy nem jó a hetenként úrvacsorázás, mert akkor megszokássá válik. Hát akkor azért ne járuljon az úrvacsorához, akinek megszokás az, hogy emlékeznie kell, hogy Jézus mit tett érte, mert ott az értékrenddel már komoly probléma van. Tehát az első és legfontosabb, hogy emlékezünk arra, hogy Krisztus mit tett értünk, és amikor látjuk a jegyeket az asztalon, a kenyeret és látjuk a bort, akkor emlékezzünk arra, hogy Krisztus mit tett értünk, milyen árat hozott értünk, és milyen kiváltság az, hogy mi ennek a közösségnek a részévé lehetünk, amit Krisztus hozott. A második a kihirdetésnek a vacsorája. Itt azt olvashatjuk, hogy az Úrnak halálát hirdessétek. Azért fontos kifejezés ez, mert a görög szövegben ott egy kijelentő mód van, vagyis szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy az Úrnak halálát hirdetitek, amíg visszatér, vagyis mikor valaki úrvacsorázik, az a demonstrálja azt, hirdeti azt, hogy Jézus Krisztus értem halt meg, megváltott engem, megszabadított engem, és az életét adta értem. Ez a proklamáció, ez a kihirdetése az úrvacsorának, és hogy milyen botrányok voltak a második, harmadik században, erről a mártírakták is beszámolnak, hogy például az egyik ilyen vádpont az volt a keresztényekkel szemben, hogy kannibálok, mert eszik a vért, meg Krisztusnak valami testeit eszik állandóan. Tehát egy folyamatos ilyen presszió volt a keresztény gyülekezeteken, mert ők ezzel hirdették Krisztusnak a halálát. Arra emlékeztek meg, azt hirdették, hogy volt egy nap, amikor Isten elküldte az egyszülött fiát, aki értünk adta az életét, odaáldozta magát értünk, hogy mi Isten gyermekei legyünk, hogy reménységünk legyen az eljövendőre nézve. Tehát az úrvacsora az egy kihirdetés. És ezért vagyok hív annak, amit mi is gyakorlunk, de a korai keresztény közösségek is támogatnak, és ahogy olvastuk a Didakhéban is, hogy ez egy zárt közösség, egy zárt kommunió. Mert ez azt is hirdeti, hogy ebben az úrvacsorában, aki nincs megtérve, aki a bűneiben van, annak nincs köze az Úr testéhez és az ő véréhez, nem lehet oda engedni. Majd az egy másik kérdés, hogy a vizsgálat kapcsán, hogy ki hogy vizsgál meg mindent, de azért biblikusabb az, hogy az adott helyi közösség és gyülekezet tagjai vesznek úrvacsorát, mert ismerjük egymást, ismerjük a másikat, és nem engedünk tudtunkon kívül senki olyat az Úr asztalához, az Úr jelenlétébe, aki nincs megtérve, nincs újjászületve, nincs rendezett kapcsolata Istennel, és ez is hirdeti azt, hogy lehet közénk tartozni, lehet járulni Krisztus keresztjéhez, lehet jönni a megváltáshoz, de ez az kell, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak. Ez ezt is hirdeti. Fel kell, hogy keltse az embereknek a vágyát, és oda fordítsa a szívét, hogy az ember ki van rekesztve ebből, hogy elveszett vagyok, nincs közösségem Istennel, nincs közösségem Isten népével, és hogyha megtérek, újjászületek, akkor közösségbe kerülök az örökkévaló Istennel. A harmadik a szövetség vacsorája. Számomra ez az egyik ilyen nagyon fontos kifejezés, és talán az egyik legpontosabb leírása az úrvacsorai közösségnek, hogy ez egy szövetségi vacsora. E poháram az új szövetség az én vérem által. Tehát amikor az úrvacsora jegyeket vesszük, akkor megújítjuk a Krisztussal való szövetségünket. Ha eltértünk tőle, akkor vissza belelépünk abba a szövetségbe, amelyet esetleg otthagytunk, és ezért is nem jó távol maradni az úrvacsorától. Sokan azt hiszik, hogyha nem jönnek el úrvacsorázni, vagy nem jönnek el az úrvacsorai istentiszteletre, akkor azt hiszik, hogy jót tesznek magukkal, mert legalább nem veszek magamra ítéletet, nem fogok méltatlanul oda járulni az úr asztalához, jobb, hogyha inkább nem megyek. A Biblia nem ezt tanítja. Az úrvacsora arra hív, hogy jöjj Krisztushoz, rendezd a bűneidet, rendezd az életedet. Még most van lehetőség. Ne hagyd ott a szövetséget, ne menj el az atyai háztól. Visszajöhetsz. A kifolyt vér és a megtört test arra szól, hogy van megtérés, van bűnbocsánat, van helyreállás, van bűnbánat. Bármikor lehet jönni a Krisztus keresztjéhez. Így van? Erről szól. Ezért szövetségi vacsora. És Isten nem akar ebből kirekeszteni senkit. Isten mindenkit hív. Timóteus levélben olvashatjuk, Isten azt akar, hogy minden ember megtérjen és az üdvösségre eljusson. Az más kérdés, hogy ez hogy sikerül, meg hogy nem. Itt most az Armiános, meg a vitákra nem térünk ki. Negyedik, a közösségi vacsora. Ez a felolvasott ige szakaszból következik, hogy szintén hangsúlyos, hogy az úrvacsorát nem lehet elválasztani a jegyeket, a szereztetés igéket a gyülekezet közösségétől. Az úrvacsora csak közösségben élhető meg, amikor együtt vagyunk. És nem szabad az, hogy egyetlen egy gyülekezetben sem kellene, hogy megtörténjen az, ami Korintusban is megtörténik, hogy vannak szegényebbek, lenézik a szegényebbeket, lenézik azokat, akik esetleg rabszolgák vagy iskolázatlanok. Nem, a gyülekezetben, Krisztusban egyek vagyunk. Krisztusban nincs kiváltság. Krisztusban egyek vagyunk. Független attól, hogy milyen autónk van, milyen vagyonunk van, albérletben lakunk, vagy emeletes házban, 8 osztályt végeztünk, vagy 3 diplománk van, meg 4 csillagos, ez meg az vagyok, nem számít. Közösségben vagyunk egymással. És itt nem számít az, hogy mondom, kinek milyen a pénztárcája, milyen egzisztenciával, vagyonnal, iskolázottsággal rendelkezik, hanem az, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Isten nem tett különbséget köztünk. Sőt, a Korintus levélnél pont hivatkozik is egyébként erre, hogy a világ megvetettjeit választottak az Isten. És végül az 5. a krisztusi egységnek a vacsorája, ennek kettős értelme van. Egyrészt egységben vagyunk egymással, mint Krisztus teste, másrészt viszont Krisztus közösségben jön velünk. És éppen ezért az úrvacsora nem csak negatív oldala lehet, amiről beszéltem a helytelen élés kapcsán, hanem bizony lehet egy áldás, lehet egy gyógyulás, lehet egy szabadulás, mindig van lehetőség a kapcsolatok, a bűnök rendezésére, mert Isten ebbe hív bennünket, hogy ez a fajta krisztusi egység valósuljon meg közöttünk. És az Ószövetség is sokat beszél, de az Új Szövetség is, hogy Isten hova küld áldást, ahol a hívők egységben vannak. Az úrvacsának ezt kell kimunkálnia. Nem kéne, hogy szétszakítsa a közösséget, mint ami Korintusban is történt. Hogy szafatokra tétte a gyülekezetet, az, hogy ahogy mondtam, az egyesek részegeskedtek, mások korgógyomorral ott ültek, féltékenykedtek egymással, veszekedtek egymással, pereskedtek egymással, megtűrték maguk között a parázna férfit. Óriási botrányok voltak Korintusban, és Pál azt mondja, hogy nem erre kell, hogy ez szolgáljon. És emiatt nagyon sok korintusi gyülekezeti tag úgy volt vele, hogy hát most mi lehet ennek a következménye? Ugyanúgy úrvacsoráztak, mintha mi sem történt volna, és valóban méltatlanul járultak Isten asztalához, Krisztus asztalához, méltatlanul vették magukhoz a jegyeket, és azt vették észre, hogy a gyülekezet erőtlen, egyre több gyülekezeti taggal vannak problémák, és Pál apostolnak már egy külön gyülekezeti munkatársat kell küldenie, hogy a korintusi gyülekezetet valamilyen szinten rendbe rakja, mert teljesen széthullott az a közösség, amit ő egyébként a biblikus alapokra felépített, de az emberi dolgok miatt elég komoly problémákba kerültek. És végül utolsó gondolat, az eljövendő reménység, ez a 3. kulcskifejezés az úrvacsorázással kapcsolatban. Az 1 Korintus 11.26-ban olvashatjuk, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Az úrvacsorai közösségünk és az úrvacsorával való élésünknek az egyik felszólító módú feladatunk az, hogy mit csináljunk, az Úrnak a halálát kell hirdetni. Ez a legfontosabb dolgunk, és ez a feladatunk meddig tart az úrvacsora kapcsán, amíg ő vissza nem jön a gyülekezetért. Az úrvacsora egy olyan sakramentum a Új Szövetségben a bemerítéssel együtt, amit mindaddig kell gyakorolni, amíg Jézus Krisztus vissza nem tér, és meg nem érkezik. Miért? A második részben beszéltem arról, hogy ő azt várja, hogy újat igyon velünk az Isten királyságában. Ezért kell, és ez az úrvacsora tulajdonképpen az eljövendő reménységbe megelőlegezi azt a sok-sok áldást, amit Isten majd az ő királyságában tartogat nekünk, az Ószövetségben számtalan profécia szól erről, amit a behelyettesítési teológia átallegorizált az egyházra, a behelyettesítés tanával, és emiatt rengeteg biblikus proféciát már ma már nem jól értelmeznek az egyházban. De Istennek ígérete van arra, és maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy az Isten királyságában majd együtt fogunk vele együtt étkezni, és akkor lesz majd a negyedik kehely is elfogyasztva, az a kehely, amit Jézus valószínűséggel nem ivott meg az utolsó vacsorán, ami majd a Hallel kehely lesz a legvégén, amikor be fogunk lépni az ezeréves királyságba, a Rav Shalomba, a nagy békességbe, ahogy erről az ószövetségi proféták tanítanak. Én kívánom mindenkinek azt, hogy az a fajta reménység, ami az úrvacsorában van, az a fajta közösség, kommunió, ami megnyilvánul, az annak legyünk részesei. Senki nem maradjon el az úrvacsorától, ha csak teheti, nyilván lehetnek objektív okok is, de ha csak teheti, legyen itt az úrvacsorán. Ne engedje, hogy a bűn vagy bármilyen sértődékenység elválaszt ettől a fajta közösségtől, amit Isten adni akar nek az úrvacsorában. És kívánom azt, hogy mindenki tiszta szívvel, jó lelkiismerettel vegyen részt az úrvacsorai közösségben, merítsen erőt belőle, merítsen szabadulást, gyógyulást, áldást, és valóban javunkra, áldásunkra legyen az úrvacsorai közösség, ne pedig ítéletünkre. Amen.